összegyűjtöttél valamennyünket, és köszönjük, hogy jelenlétedben lehetünk, hiszen te ígérted, hogy ha együtt vagyunk, ketten vagy hárman, ott vagy közöttünk, számítunk ma este is erre az ígéretre. Köszönjük, hogy mindez idáig velünk voltál, és megsegítettél bennünket munkáinkban, adtál előre menetelt, minden nap szólottál hozzánk ígéd által. Köszönjük, hogy olyan drága lehetőségek adódnak, adsz te lehetőségeket arra, hogy szolgáljunk neked, hogy lelkileg növekedjünk, magasztalunk ezért, fogadd el hálánkat, szeretnénk most is lábaidhoz letelepedni, kérünk, hogy szólj hozzánk, és segíts meg bennünket is, hogy mindent akaratod szerint tegyünk itt a te házadban is. Amen. Énekeljünk tovább az Úr dicsőségére. Testvéreim, egy igét fogunk olvasni a János közönséges első levelének 5. részéből. Folytatva a sorozatunkat, a János közönséges első levelének 5. részéből az utolsó verset, a 21. verset fogjuk olvasni. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen. Valóban erre van szükségünk, hogy vigyázzunk. Erre is kapunk felszólítást a felolvasott igében. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Hát ahogy a sorozatunkat elkezdtük, több ilyen rossz tulajdonsággal foglalkoztunk, és ma a bálványimádás van előttünk. Tulajdonképpen most a test cselekedeteit vesszük sorjában, vagy amennyire tudjuk ezt, van amelyeket bővebben, van amelyeket összevonjuk más rossz ilyen tulajdonságokkal. De ma este a bálványimádásról lesz szó. A Jóisten ezt adta nekünk erre az estére. Az az igazság, testvéreim, hogy a Biblia nagyon sokat beszél erről. És mégis olyan sok a tudatlanság, vagy éppen a megkeményedés ezzel a témával kapcsolatosan. Nagyon sokan könnyen rámondják azt, hogy nem vagyok én bálványimádó. És kivédik magukat, bizonyos dolgokat felhoznak. Ugyanúgy a másik táborba nagyon könnyen rá lehet mondani a másik illetőre, embertársamra, testvéremre, hogy bálványimádó vagy. Talán látod a cselekedeteit, az életét, magaviseletét, és nagyon könnyen rá lehet ezt mondani. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Mindenképpen nagy veszély ez, és őrizzen meg az Úr ettől, hogyha elindultunk a keskeny úton, a szentség útján, az Úr útján, akkor úgy járjunk azon, hogy ne hozzuk be az életünkbe, ne engedjük meg magunknak, hogy ilyen viselkedésünk legyen. Tehát a bálványimádással kapcsolatosan egy néhány gondolatot szeretnék felhozni. Kezdeném azzal, hogy a bálványok formálásával kapcsolatosan. Nagyon, de nagyon sok bálvány volt a régi világban, az Ószövetségben, olvasunk, megnevezik a bálványokat. Hát hogyan formálódnak ezek a bálványok egy néhány szempontot? Tehát először is egy bibliai példát hoznák fel ezzel kapcsolatosan, tulajdonképpen az érc kígyóval kapcsolatosan. Tudjuk az egész történetet, hogy bajba kerültek, bűnbe jutottak az Izrael népe, és akkor is az Úrhoz kiáltottak, és Isten megmondta a megoldást. Azt mondta Mózesnek, hogy csinálj, készíts egy érc kígyót, azt emelt fel jó magasra, és aki rátekint, ránéz arra a kígyóra, akkor meggyógyul, és úgy is volt. És ez a szabadulás útja volt, és ez egy nagyon isteni megoldás volt, de úgy néz ki az ige alapján, hogy ezt a kígyót félretették, és csiszolták, és őrizték, és időközönként előhozták, titokban leborultak előtte, és imádták azt a kígyót. És már nem az Istent látták, aki a szabadulást hozza, hanem egy öntött kép előtt meghajoltak. Máskülönben a Biblia, így amikor a bálványok készítéséről szól, akkor is így mondja, hogy öntött, vagy faragott bálvány az. Mert vagy valami fémből, vagy fából készítették ezeket a bálványokat. Egy történelmi példát is mondanék ezzel kapcsolatosan. Amikor is a római birodalom kezdett uralkodni és az országokat uralma alá venni, akkor a római jog, az igazság, ez egy nagyon szép dolog volt, és azok az emberek, azok az országok, városok, polgárok, akik a római birodalomhoz tartoztak, nagyon sok előnnyel rendelkeztek a városokat. Hát felújították a falakat, meg modernizálták, máskülönben ma is sokan ezt várják a felújított római birodalomtól, vagyis az Európa Uniótól. És mindent megtennének ezért. Hát akkor is úgy volt, és teltek az esztendők, és voltak emberek, akik a hálájukat kifejezték volna a rómaiaknak. De hát olyan messze voltak Rómától, és a vezetőktől, a császártól, és akkor valaki ott Rómában kitalálta, hogy hát ezekben a városokban hát vigyük ki a királynak, vagyis a császárnak a képét, a szobrát. Hát tegyük oda ki valahova, és ha valaki hálát akar adni, meg akarja köszönni, hát akkor menjen el oda a szoborhoz, és mondjon egy hálát, vagy adjon valamit, virágot, vagy mit tudom én. Hát amikor ez kezdődött, és kihelyezték ezeket a szobrokat, akkor a római császár még nevetett is ezen, és olyan furcsának tűnt, de legyen az embereknek ez. És az emberek kezdtek jönni oda, róni a köszönetet, és jöttek, különféle ceremóniákat végeztek ott. De ahogy az évtizedek, meg az évszázadok teltek, akkor a római császár is annyira elhitte ezt magának, hogy valóban, hát ő neki nagyon sok mindent köszönnek, hogy volt olyan római császár, és aztán sorozatban, hogy istenként kiáltották ki magukat, hogy ő nem csak a császár, a király, az uralkodó, hanem az Isten megtestesítője. És minden vallásban, máskülönben, akár Egyiptomban, akár más vallásokban ez így volt, és követelték az imádatot, követelték a hódolatot ezek a királyok és ezek a császárok. Tehát testvéreim, egy összetett dologról van szó, és amikor ennek a bálványnak a formálásáról van szó, akkor itt gondolatok, érzések, szívbeli állapotok, pénz, idő, meg annyi-annyi minden hozzájárul, emberek, csoportok, akik megformálják, megcsinálják, elkészítik azt a bálványt, és ilyen összetett fogalomról beszélünk akkor, amikor bálványról vagy bálványimádásról szólunk. Nézzük, hogy milyen formái voltak a bálványimádásnak, és így már közeledünk hozzánk is, és az igéhez, hiszen ez a zsinórmérték. Amikor a bálványimádás formáiról szólok, akkor egy kicsit hát ilyen vallás szempontból, vallástörténelmi, de bibliai szempontból is szeretnék szólni. Lehet, hogy ezek a megnevezett istenek, vagy úgymond bálványok már nem léteznek így ebben a formában, talán múzeumban, vagy valami történelmi könyvekben, vallásoknál, de ami mögöttük állt, az még mindig érvényes, és ez terjed a mostani világban, a mostani korban. És tehát egy ilyen néhány istent szeretnék felemlíteni. Az első a Mars, a háború, a harc istene, nagyon, de nagyon ismert volt a rómaiaknál, de más törzseknél is, és akkor, amikor háborúba mentek, akkor meghajoltak a templomba, vagy eljött, vagy kijött a pap, a papok, és ott csináltak egy ilyen szertartást, hogy az az Isten segítse meg a katonákat. Hát lehet, hogy ilyen szempontból ez már nem létezik, de ez a gondolkodás még mindig létezik. A háború mindig is létezett. Mindig is létezett. És a Biblia arról is beszél, hogy hogy van az, hogy harcok és háborúk vannak közöttetek. Ez azért van, mert a kívánságoknak engedtek. Ez azt jelenti, hogy minket is kísért ez az Isten. Ez a felfogás. A Hóseás könyvében például egy olyan ige is van, hogy, illetve a Habakuk könyvében, hogy Istene az ő hatalma. Amikor uralkodók, de alattvalók is annyira úgy képzelik azt, hogy ezzel a veszekedéssel, a háborúskodással, a harccal, ezzel lehet valamit elérni. Ezelőtt hódolnak, csak erre gondolnak, másra nem tudják. Hát a bálványimádás egyik formája ez. Aztán ott van egy másik isten, a Bakusz, vagy a Dionysos, ez a Dionysos a görögöknél. Ez a szórakozás istene, az italnak, az ételnek, a szórakozásnak, a dobzódásnak az istene volt. És akkor, amikor valami ünnepséget szerveztek, akkor elmentek ennek az istennek úgymond a házába, mert tulajdonképpen ezeknek az isteneknek megvolt a templomjuk, és egész szertartást végeztek, és azt mondja Péter az ő levelében, hogy elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Hát akkor régen azt mondja, és azt mondja itt Péter, hogy elég nékünk. Tehát az az ember is, amelyik benne van ezekbe a bűnökbe, eljön az életébe egyszer az az idő, amikor azt mondja, hogy elég. És mi azért imádkozunk, hogyha ismerünk ilyen embereket, hogy jöjjön el minél hamarabb ez az idő, mert biztos, hogy ismerünk idős embereket is, akiknek még nem elég. Még nem adott Isten annyi világosságot, hogy jöjjenek rá, hogy elég volt már. De lehetett hallani fiatalokat, akik megtértek, és elmondták, hogy jaj, elegem volt már abból az életből. Belefáradtam már, meguntam már azokat a cselekedeteket. De vannak, akik még mindig hódolnak ennek a bálványnak, és a mindenük ez. És ezek az ilyen napok, a szüreti bál, meg a városi nap, meg a mindenféle alkalmakat kitalálnak az emberek csak azért, hogy szórakozzanak, hogy ennek az Istennek, hogy ennek a bálványnak hódoljanak, már nem olyan formában, hogy egy szobor előtt, vagy egy templomba elmennek, hanem a kívánságaikat akarják kielégíteni. Egy másik, a Piton, a varázslás istene. Hát ez is egy nagyon ismert volt abban a világban, egy egész irodalom van evel kapcsolatosan, hogy bizonyos templomokba elmentek az emberek, és ott voltak beavatott papok, akik látomásokat vagy hangokat mondtak, profétáltak, illetve megmondták, hogy mi lesz veled, milyen jövő vár rád, és lehetett kérni bizonyos szolgáltatásokat, akár rontani, akár esetleg jó dolgokat csinálni, de mind az ellenség, az ördögnek az erejével végezték ezeket a dolgokat is, ezek az istenek. És az az igazság, testvéreim, hogy olyan világban élünk, ahol ezt próbálja a világ istene terjeszteni. Hogy ez természetes. Ez természetes. Már a gyerek is szokja meg. Olyan a rajzfilm, olyan a baba, vagy olyan a lap, amit az iskolába kap, hogy ezt is egy kicsit valamilyen táncot kell járni, hogy esetleg jön az eső, vagy süssön ki a nap, vagy nem tudom én milyen ilyen okkult dolgok. Filmek, riportok, és erre megy a világ, mert az Isten fizikálisan, az a szobor esetleg eltűnt, vagy valami múzeumba betették, de a szellemiség, ami mögötte áll, az nem szűnt meg. A másik a Cupidon, van egy ilyen isten, a szerelem istene, és nem csak fiatalok, hanem középkorúak és még idősek is hódoltak ez Isten előtt, és manapság is nagy a hajtás erre felé. És még megemlítem a Mammon Istent, mert ez egy bálvány volt, az Úr Jézus említi is, és ilyen szempontból nagyon sokaknak a pénz az Isten, és például csak idézek a Jób könyvéből, ezzel kapcsolatosan nem igen szoktuk idézni ezt az igét, így hangzik, hogyha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak, én bizodalmam, ha örültem azon, hogy nagy a gazdagságom, és hogy sokat szerzett az én kezem, hát vannak, akik így gondolkodnak. Ez nem jó, feltételesen mondja a Jób, ha én így gondoltam volna, mert nekem volt sok minden, de én nem így gondoltam ezt, de ha így gondoltam volna, ez nem lett volna jó. Folytatja egy más bálvánnyal, ha néztem a napot, amikor fényesen ragyogott, és a holdat, amikor méltósággal haladott, mert vannak, akik a csillagokat, a holdat és a nap járását veszik figyelembe, esetleg majd ezt egy másik alkalommal, hogy ez a horoszkóp minden újságban benne van, és borzasztóan olvassák ezt az emberek, nagyon kíváncsiak. És az én szívem titkon elcsábult, hát az történik, hogy megkeményedik az embernek a szíve ilyenkor, és az én szájammal megcsókoltam a kezemet, ez valószínű, hogy ahhoz a szertartáshoz tartozott, és azt mondja Jób, hogy bíró elő tartozó bűn volna, mert ámítottam volna az Istent odafönt. Tehát ő kimondja, hogy ez, hogy valaki a pénzbe helyezi a bizodalmát, vagy az égi testekben bízik, és azoktól várja a vezetést, a horoszkóptól, a csillagoktól, azt mondja, hogy ez bíróság elé kellene vinni, mert ez bűn, ez vétek. De máskülönben ezzel Isten bántom és sértem. Ezt a felfogást kell mi promováljuk ebben a világban, akármilyen körben megfordulunk. Aztán még egy ilyen istent megemlítek, ami nagyon ismert volt abban a korban, a Minerva, ez a bölcsesség, a tudományoknak az istene, és hódoltak ezelőtt az emberek. Van is egy ilyen könyv kiadó, amit erről az istenről neveztek el, és ott van a korintusi gyülekezet, és az az egész felfogás, ami Korintusban volt, hogy az újdonságot, a filozófiát, azt hallgassuk, azt faggassuk ki. Mindenféle butaságot meg lehetett beszélni, alá lehetett támasztani, és ahogy Pál apostol kezdi a római levelet, azt mondja, hogy én nem a világ szerinti bölcsességet mondom. Ti azt keresitek, vagy ott az emberek azt akarják, azt tetszik, de én jövök azzal, amit Isten szerzett. Az a ti szemetek előtt, vagy a világ szeme előtt, az bolondság, nem bölcsesség. De én ezt a bolondságot, az Isten bolondságát, bölcsességét, ezt akarom hirdetni. Hát testvéreim, valahogy ilyen formákat ölt a bálvány imádás, de rögtön hozzá szeretném tenni, hogy ez szinte csak megnyitja azt a nagy listát, amit a Biblia bálvány imádásnak nevez, mert külső dolgok, belső dolgok, ezek mind hozzátartoznak a bálvány imádáshoz. És nagyon, de nagyon időszerű ez a figyelmeztetés, amit János mond, hogy őrizzük meg magunkat. Vigyázzunk, hogy ne kerítsen hatalma alá. És akkor most tovább, testvéreim, a bálványimádás fentség területéről szeretnék szólni. Azt mondják sokan, hogy ó, nem baj az, nem probléma az. Nem olyan nagy baj, amit csináltam. Nem érzek semmi hatását, se jót, se rosszat. És akkor nézzük meg egy kicsit, hogy milyen hatásokról beszél a Biblia, amikor a bálványimádással kapcsolatosan tárgyalunk. Meg kell említsük rögtön azt, hogy elsősorban azt mondja a Biblia, hogy a bálvány semmi. És ez egy nagyon érdekes, hogy azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, tehát a bálvány áldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon. És hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Ha tovább olvasok, akkor rögtön kimondja Pál apostol, mert ha vannak is úgy nevezett istenek akár az égben, akár a földön, amint hogy sok isten és sok úr van, tehát működnek olyan erők, amelyekre nem lehet azt mondani, hogy az semmi. Hát abból nincsen semmi, miért beszél ilyet? Elolvastam én is azt a horoszkópot, na is. Ha elmentem én is egyszer oda, ahol kíváncsiságban azt mondták, hogy táncoltatják az asztalt. Na és hát én nem csináltam azt, én csak akartam nézni. Tehát elismeri Pál apostol, hogy vannak ezek az erők, de tovább hozzáteszi, hogy mindazáltal nékünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is általa. De akkor hogy mondja azt, hogy nincsen, vagy semmi a bálvány? Hát hogyha fizikálisan nézed azt a szobrot, azt a fát, amit kivágtak az erdőről is, az a mester megfaragta. Hát akkor azt mondod, hogy ez semmi, mert ha fizikailag nézed, tehát annak a fának, annak nincs semmi hatása, és erről beszél itt Pál apostol. És ez a legfelszínesebb szint. Mi ennél tovább kell lássunk. Mert igaz, hogy annak a tévének se úgymond az, amiből készült, az az üveg, vagy amiből van, az se jó, se rossz. De lehet mind a két célra használni. Lehet bálvány, lehet eszköz. De ilyen szempontból, fizikai szempontból semmi, azt mondja az ige. Tovább, hogy a bálvány hiába valóság. Hiába valóság. És azt mondja Jeremiás egy hosszabb szakaszban, csak az összefoglalót olvasom el, mert a népek bálványai csupa hiába valóság. Miért? Hiszen az erdő fájából vágják ki azt. Ácsmester kezei készítik bárdal ezüsttel és arannyal megékesítik, a szegekkel és pörölyökkel megerősítik, hogy le ne essen. És úgy képzelem el, hogy Jeremiás elkezd mosolyogni, vagy éppen nevetni, és akkor azt mondja, olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek. Viszik és hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni sem képesek. De mégis, ha azt mondjuk, hogy vannak emberek, akik mégis elmennek egy ilyen templomba, ott töltenek bizonyos időt, az az időtöltés, magában csak az az időtöltés, az egy hiába való időtöltés volt. És vannak ilyen szempontból a bálványimádás ez oldala, a nagyon, de nagyon sok minden hiába valóság. Más értelmes dologra lehetne felhasználni az időt. Most rögtön hozzáteszem, ahogy ugye olvassuk a Bibliában, hogy minden hiába valóság. Így van, hogy minden hiába valóság, minden itt marad. Tehát az örök életbe, a dicsőségbe, mely országban nem viszünk be semmit. Természetesen, hogy ilyen szempontból kell dolgozni. De hát hiába valóság. De írja az ige, hogy kell dolgozni. Vagy pihenni. Vagy étkezni. Vagy vannak dolgok, amiket az ember meg kell tegyen a hiába valóság hazájában, otthonában. Itt is csak vándorok vagyunk. De vannak olyan dolgok, amit úgymond a szabad időnkben, ha lehet ezt így mondani, vagy abban az időben, amikor mi döntjük el, hogy na most ezzel az idővel, ezzel az energiával, ezzel a pénzzel, mit teszek? Mivel foglalkozok? Hát lehet építő, nemes, értékes dolgokat tenni, amelyek hasznosak az embernek és a társadalomnak. De van a bálványimádásnak olyan oldala, hogy nagyon sok minden hiába valóság. Hiába valóság. De azt mondta az egyik, amikor mondtam neki, hogy hol volt vasárnap, hát ő volt halászni. És mondom, mindig, persze, mindig vasárnap megy halászni. Miért azt mondja, nem jót csinál? Miért rosszat csinál, hogy ő megy halászni? Hát azt mondja, ott hallgatja a rádiót, azt mondja, még az Isten tiszteletet is meghallgatom. És mit mondasz? Hát bűnös dolgot csinál. Hát akkor nem azt kell tenni, az biztos. Akkor bűnös dolog az ember ezt csinálja vasárnap, az Úr napján. De hiába való dolog. Lehet, hogy nem lehet azt mondani, hogy bűnös dolog az, amit csinál. De egy hiába való időtöltés. Az a műsor megtekintése a tévébe, annak a bizonyos könyvnek az elolvasása, arra a bizonyos összevetelre elmenni, hiába való időtöltés. És bölcsek kell, hogy legyünk ezen a területen. A következő, mert mindig mélyebbre megyünk ezen a területen, ugye az első, a felszínes szint az volt, hogy semmi. Hát csak fizikai szempontból. Itt van, jön már, hogy hiába való. A következő az, hogy akadály. A bálvány akadály lehet. Megakadályoz a lelki növekedésben. Lehet, hogy nem bűn önmagába, de azt mondja a zsidókhoz írt levél írója, hogy félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt. Hát lehet, hogy az akadály az önmagában nem egy bűnös dolog. De megakadályoz. Nem jutok előre, nem fejlődök lelkileg. És itt nagyon, de nagyon sok mindent lehet felhozni. Ugye az az ige kell előttünk legyen, amikor az Úr Jézus hívja az embereket, hogy kövessék őt, és azok kifogásokat hoznak. Hát szántóföldet vettem, és meg kell, hogy nézzem. Le kell mérni, ugye, át kell írni, és hát természetesen, hogy nem mehetek a követésedbe. A másik azt mondja, hogy most nyitott egy üzletet, kereskedést, és hát azzal foglalatos, hát valamiből meg kell én, és csinálni kell, vagy nem mehet az Úr Jézus követésébe. A harmadik azt mondja, hogy megnősült, és hát most még az ige is azt mondja, hogy ha valaki házasságra lépett, akkor katonaságba ne menjen, még egyben, hogy menjen ő az Úr Jézus után? És hoztak ilyen kifogásokat, amelyek önmagába véve, ezek a kifogások, nem lehet mondani azt, hogy na most ez bűnt csinál. De ezek a cselekedetek, ezek a gondolkodás, ez egy életstílus ezeknél az embereknél, és ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy a bálvány és a bálványimádás nagyon sok mindenben megakadályozza a hívő embert. És ilyen szempontból sok minden lehet bálvány, és hadd soroljak egy néhány ilyen dolgot, lehetnek személyek, szülők, gyerekek, ismerősök, barátok, meg kellene térni, de a barátokra hallgat, mert inkább velük szeret, inkább velük tölti az időt, nem akarja azt elhagyni. Lehetnek tárgyak, olyan dolgok, amelyek a tulajdonunkban vannak. És megint mondom, beszélünk fáról, meg vasról, meg bádogról, hogyha erről van szó, meg autóról, meg házról, meg kertről, meg ruhákról, meg ilyesmiről beszélünk. De vannak, akik ezekhez ragaszkodnak. Hát nem kell ezekhez ragaszkodni, vagy nem kell? Nem kell a ház? Dehogy nem. Kell javítani, kell karbantartani, kell az autó, kell a ruha, kell minden. De amikor ezek megakadályoznak, és már nem imádkozok, meg nem is gondolok az Istenre. Egyáltalán nem gondolok az Istenre, akkor ez bálvány. Ide megemlítem azt is, hogy a mai világban még állatok is lehetnek akadályok. Kutya-macska világban élünk, hogy inkább azokra vigyáznak az emberek, és nem ápolják az emberi kapcsolatokat, nemhogy a vallásos életet műveljék. Egyáltalán. Avval foglalkozik. Aztán itt vannak cselekedetek, amelyek akadályok lehetnek. Jó cselekedetek. Szinte olyan cselekedetek, amelyekre bíztat a Jóisten ige, például a munka, vagy a pihenés. Ezek mégis akadályok lehetnek. Akadályok lehetnek. A sport, a bizonyos hobbi, és a vallás is. És itt meg szeretnék állni egy kicsit. Mondod az embernek, hogy meg kell térni, azt mondja, van vallásom. Figyelitek? Nem Istenben bízik, meg nem az Istennel tölti az időt, hanem áthelyezi. Na ez a bálványimádás. Hogy szeretem azt. Kit? Az Istent imádó az Istennek mondja ezt. Az Istennel tölti az időt, az Istennek szolgál, a gondolatai, az energiája mind Istenre összpontosul. Az, aki bálványimádó, az valami másra, valaki másra, valami más cselekedetekre helyezi a hangsúlyt. Abban bízik. Abban bízik. Ott voltam a templomban, de már nem tudja, hogy ott mi volt. Mit olvastak? Azt mondja, nem is kell imádkozni, miért imádkozik a pap, és kész. És ilyen szempontból, testvéreim, nagyon világos, hogy mire szólít fel bennünket Isten. Hogy szeressük őt teljes szívből. És ez nem csak egy olyan plusz szó ott, hogy hát teljes szívvel. Teljes lélekkel. Egész bensőnkkel. Ez nem csak egy ilyen bibliai beszéd. Ez az igazság. Hogyha nem egészen tesszük ezt, ha nem egész lélekkel, nem egész szívvel, nincs ott a teljes szeretetem, nincs ott minden gondolatom, nincs ott az egész szívem, akkor nincs ott semmi. És az ördög olyan csalafinta ebbe a világba, hogy ködösít, homályosít. Hát miért dolgoztam? De állandóan ezt hozza fel. A bélyegeimet rendszereztem. Hát vásároltam, mert vasárnap megyek halászni. És nem lehet vele beszélni másról, csak ez van benne. Ugyanígy lehetnek érzések, amelyek akadályok. Például a nemzeti érzést teszem ide. Sokan annyira adnak erre, hogy ő magyar, vagy román, vagy olyan, amilyen. Nehogy szóljál hozzá, hogy megsértsed ebben a dologban. Elképzelések is lehetnek bálványok, mert nem csak a kép tilos a megöntése, vagy a megfaragása. Mert a bálványnak ez a, hogy bemutatja azt az Istent, hogy hogy néz ki. És voltak szép, úgymond, szép művészeti alkotások bálványokról, de volt csúf elképzelések a bálványokról. És ugyanígy Isten tiltja a rossz elképzelést, a rossz gondolkodást. Hát az is bálványimádás. Például egy ilyen gondolkodás az emberekben Jézuska. Hát jön a Jézuska. A kicsi. Nem.
nem csinál semmit, oda teszed, ahova te akarod, azt csinálsz vele, amit te akarsz. De ugyanígy a jóisten, azt mondják. A jóisten, az öreg jóisten. A fehér szakálú, nem hal már, nem lát. Na, azt csinálunk tőle, amit akar. A jó az Isten. Szeret az Isten, mi most adott esőt. Eddig jó idő volt. Hát szeret az Isten, minden mehet tovább. És áthelyezték a bizodalmukat ezekre az elképzelésekre. Amelyek bibliai elképzelések, de csak a fele az igazságnak. Mert igaz, hogy az Isten jó. De nem csak ilyen az Isten. És amikor beszélsz az ilyen embernek, hogy azért Isten haragszik a bűnre, ha milyen Isten az? Olvassa a Bibliát, hogy ott az Ószövetségben mondta Isten, hogy menjenek és öljenek. Ha ilyen Isten, ilyen nincsen. Nekem nem kell az Ószövetség Istene. De azt már nem látja, mert oda van írva az is, hogy azért kérte Isten azt a büntetést, mert azok az emberek vétkeztek. Mert a bűn zsolgy, a büntetés az halál. És Isten így embereken keresztül is dolgozik és dolgozott, akkor is, meg ma is. Tehát vannak olyan akadályok, amelyek ott vannak. Lehetnek külső dolgok, lehetnek belső dolgok. Amikor szeretetemet, gondolataimat, időmet, pénzemet, egész lényemet, energiámat abba fektetem. És erre kell törekedjünk, testvéreim, hogy Isten legyen ez a személy, és ne más. Akármi legyen az, ne más. A Biblia nagyon világosan beszél, még akkor is, hogyha keményen beszél. A bálvány tovább megy, mert a világ istene van mögötte, és ilyen szempontból a bálvány imádás sátánista munka, sátánizmus lehet. Szó szerint azt mondja Pál apostol, és biztos a testvérek gondolják már is az igét, amit szeretnék olvasni. A korintusi levélben így mondja Pál apostol, sőt, hogy amit a pogányoknak áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. És nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Olyan egyenes beszéd, kemény beszéd. Mert azt mondta ott valaki Korintusban, de miért elmegyek oda, és eszem azt a húst? Hát nem foglalkozok én avval, hogy mit csináltak addig vele, hogy milyen szertartásokat végeztek az a hús felett, addig, míg oda elébe tették. Megeszem. Nem ezt mondja az ígé, semmit előttök betesznek. De az bálványáldozati hús volt. És ott olyan szertartások voltak, amelyek borzasztó szertartások. És itt tulajdonképpen e mögött, ami ott van, az a szertartás, az az egész vacsora, az nem csak egy étel, megeszed azt a húst, vagy ami ott van. Azt a sátánnak ajánlják. És ilyen szempontból amit Sámuel mond, az is ide illik, mert mint a varázslásnak bűne olyan az engedetlenség, és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Akkor, amikor az ember nem figyel az Isten beszédére, nem az Istent imádja, olyankor kezet fogott az ördöggel. Az ördög előbb simogatja, szépet mond, ha lehet ezt így mondani, hogy szépet mond. Csak úgy mondom, hogy szépet mond, hogy értsük. Mert ő mindig hazug volt, és mindig a rosszat akarta. Mindig azért jött, hogy jöjjön, lopjon és hazudjon. Semmi más terve nem volt. De az elején kecsegteti az embereket. És olyan hazugságokat mond, olyan szépen becsomagolja, hogy elhiszik. Úgy, mint Éva, meg Ádám a paradicsomba, ott a kertbe, elhitték. És olyat tettek, hogy megnyitották az életüket és az univerzumot az ördög befolyására. Mi ne tegyük ezt. Komoly dolog ez. És ideillik a figyelmeztetés, oltalmazzátok meg magatokat a bálványimádástól. Milyen a fenyítés? Mert Istennel nem lehet játszani. Vannak, akik imádják a bálványt, és annak eljön a fenyítés is. Csak nagy vonalokból mondom el. Hogyha az Izrael népének a történelmét nézem az Ószövetségben, akkor a bálványimádásnak a büntetése a fogság. Babiloni fogság, meg a többi. Mindez volt. Pedig Isten megmondta, hogy ha nekem engedelmeskedtek, akkor én megáldalak, ha nem, akkor jön az ellenség is, elvisz a fogságba. És mindaz, ami ezzel jár, az a nyomorúság, az a harc, és beleestek. Ha az új szövetségben nézem a bálvány imádásnak a büntetése, az a formaság, a farizeusi lelkület. Hogy mi nem imádjuk a bálványokat, mi nem hajtjuk meg magunkat ott a nem tudom milyen templomban, nem. És akkor ők félretették az ígét is, előhozták az ő rendeleteiket, az énjüknek éltek, ez is bálványimádás. Még akkor is, ha vallásos köntösben van az bemutatva. Mint az a büszke farizeus, aki bement a templomba és magára mutatott, magát emelte, hát ott a templomba nem így kellett volna viselkedni. Saját magából csinált bálványt az az ember. Saját magát imádta. Saját magának köszönte meg. Csak egy kicsit más szavakkal. Hálát adok Istenem. De ő magának zengett ott nagy dicshimnuszt. És ez a következmény, hogy ha az ember nem Istent imádja, vagy nem csak Istené az ideje, az energiája, a gondolatai, meg mindene, akkor ez történik, hogy fogságba kerül. Megkötöződik. Nem szabad. Nem szabad a szolgálatra. És nem tudja az az ember, hogy miért nincs öröme, és miért nincs békesség, mert nem csinált ő bűnt. Igen, de hajnalig nézte a tévét, vagy internetezett. Nem tudom milyen bűnös dolgokat, de hiába valóan töltötte az időt. Nem olvasta a Bibliát, nem ismeri a Bibliát. Persze, hogy nem mer felszólalni. Egyik alkalmon sem, amikor pedig lehetne. Nem vállalja a szolgálatot. Nem csak a gyülekezetbe. Sehol. Van valami, ami megköti őt. És átcsúszik a formaságba. Olyan könnyű, elővünk, leülünk, elrendezzük, meghallgatjuk, és csináljuk, ahogy nekünk tetszik. És az Úr Jézus ez ellen harcolt, és az Úr Jézus ebből akar megszabadítani, életet akar hozni. Nem formaságot, nem fogságot, nem rosszat akar ő, hanem szabadságot, életet. És ez a kereszténység, ez a Krisztus követés, ez a keskeny út. Akkor végül szóljunk a felszabadulásról. Mert van szabadulás. Hála jó Istennek. Van szabadulás. Olvastuk ezt mostanában, és van ez az ige, amit itt megemlítek. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól. Elmondták, hogy megtértetek az Istenhez a bálványoktól. Hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Hát ez a megoldás, a megtérés. Megtérek Istenhez. Elfordulok a bálványtól, és a bizalmamat, hitemet, reménységemet, erőmet, szeretetemet, gondolataimat, egész lényemet odaadom az Istennek. Nem egy szertartásnak, nem egy vallásnak, hanem az Istennek. Én Krisztust követem, én vele tárgyalok. Ő adja az életet. Hozzá tartozok. Az övé vagyok. Ez a kereszténység, és ameddig ez nem történik meg, ameddig ez nincs a tudatomban, ameddig ezt nem tudom megvallani, meggyőződéssel, hogy ez történt az életembe. Vallani ezt munkahelyen, az utcán, a gyülekezetbe, a bemerítési alkalommal, meg azután is, meg mindvégig. Ezt nem tudom megtenni. Akkor még mindig vannak kötelékek. Még mindig oda húzok. Arra a régi életre, mint ahogy a zsidók mindig visszavágytak Egyiptomba. Úgy, ahogy mondta valaki, ők kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki belőlük. Ott volt a szívükbe. A hagyma, meg a gránátalma, meg mindaz, ami ott Egyiptomban volt. De a szenvedés már nem jutott eszükbe. És mindig oda visszavágytak. Nem így kell. Felszabadulni, és a Krisztusnak, az Istennek szolgálni. Egy néhány konkrét javaslat ahhoz, hogy ez a szabadság nyilvánvaló is legyen. Élj egyszerűen, és öltözködj egyszerűen. Ez azt jelenti, hogy átlagosan. Nem kirívóan, és nem vezetni a divatban, vagy a nem tudom milyen más dolgokban. Időközönként változtass az életmódodon. Mint az az anyuka, aki rájött, hogy annyira belebolondult szinte abba, hogy ő úgy látta, hogy csütörtökön van a nagy mosás. Mint hogyha most nem tudom én mennyit kellene mosni, de az olyan ceremónia volt neki, hogy beteszi a ruhát a mosógébe, és beindítja, és ő kell várja, hogy az járjon le, és addig a gyerekekre kiabált, meg minden baj volt, mert most ő nem hallotta, hogy kattant, vagy nem kattant, vagy leállt, vagy kiállt, vagy mit tudom én. És ez egy olyan nehéz dolog volt, hogy borzasztó. És a Jóisten rávezett arra, hogy kellene változtatni. Én mindig kiabálok a gyerekekre, változtassunk egy másik alkalomba, teszem ezt az ilyen mosást, és kimegyek erre a napra a gyerekekkel, hogy játszak. Hogy legyünk csak mi, hogy beszélhessünk szépen. Más légkör lett a családban. Én nem azt mondom, hogy a mosás lehet bálványimádás, vagy eféle dolog, de vannak olyan szokások, amelyek olyan könnyen oda nőnek, mint ahogy mondta valaki, hogy sok hívő úgy kellene imádkozzon, hogy a mindennapi kávénkat add meg ma. Mert azt nem lehet elhagyni, hogy felkelek reggel, és már is a kávé. Vagy ki tudja, milyen olyan szokások, amelyek oda nőnek. Időközönként változtass. Változtass. Te tudod. Meg lehet szokni. A bizonyos életet, stílust, időközönként jó változtatni ezt. Ja igen, azt is ide tartozik, hogy egyszer egy testvérhez mentünk, hát vendégek voltunk nála, ebédeltünk, és soha nem felejtem el, hogy elkezdtem mondani azt, hogy micsoda hiába való időtöltést űzött ő, amikor esténként hazajött a munkából, és szó szerint így mondta, hogy ledöglöttem a tévé elé. És akkor ott a kóla, meg a mit tudom én, micsoda, és mindenki csendbe kellett legyen, mert az a műsor, meg az a műsor, amikor reklám van, akkor elrendezzük a dolgainkat, amit nagyon muszáj a feleséggel, vagy a gyerekekkel beszélni, de ezt csinálni. És rájöttem, hogy ez a hívőség, hát erre hívott el a Krisztus? És azt mondja, megváltoztattam ezt az időtöltést, és elkezdtem lelki könyveket vásárolni, és olvasni ezeket. Megváltozott a családi légkör. Megváltozott. Egész más lett. Azt mondja, csak azon kaptam magam, hogy jelentkeztem szolgálni, missziózni, lehetett rám számítani. Más volt a hozzáállásom. A belső megváltozott. Megváltozott a külső, megváltozott a külső, megváltozott a belső. Minden megváltozott. Változtass. Megéri. Aztán engedj a magadéból. Sokan az én bálványnak hódolnak. És az a tanács, az íge szerint, hogy engedj a magadéból. Akármilyen kicsi dolog legyen az, hogy az a fal zöld legyen, vagy most az a füzet, amit a gyereknek kell venni, más színű legyen, vagy mit tudom én, kicsi dolgok, vagy nagy dolgok. Szokd meg, tanuld meg időközönként, engedj a magadéból. Persze nem bűnös dolgokról van itt szó, hogy most milyen bűnös dolgokra akarnak rávenni. Abból akkor ne engedj. De amikor lehet, tanuld meg, hogy engedj. Tanuljuk meg, testvéreim, a közösségi életet. A közösségi életet. Megbeszéljük, meghallgatjuk, megdícsérjük esetleg. Változtatok. Annyira hozzánk nőnek bizonyos dolgok, és jó ezt is megtenni. Egy másik dolog, rendszeresen segíts, adj abból, ami a tied. Vagy a tiednek mondasz. Adj. Adj. Te ki tudtad cserélni azt a bútordarabot, vagy kaptál egy új könyvet, elolvastad, add másnak is. Ne csak gyűjts. Ne csak annak örülj, hogy neked van. Én ezt is, meg azt is megszereztem. Tanulj meg adni. Segíteni másoknak. És biztos, hogy több ilyen
tanács is van, amit a testvérek fel tudnak most sorakoztatni, és az Úr mondjon nekünk többet. De az igazság az, hogy a bálványoktól meg lehet szabadulni. Egy történettel fejezem be, és aztán imádkozunk. Két apát, ilyen szerzetesek mentek, és egy folyóvízhez értek, és ott egy fiatal lány nem tudott átmenni. És kérte az egyiket, hogy vegye az ölébe, vagy a hátára, vagy valami. Nem. Én ilyen fogadalmat tettem, én nem szabad hozzá nyúljak a hajadonhoz. A másik azt mondta, hát jó, én ölbe veszem, én segítek neked. És ölbe vette, és átvitte, segített neki. Ott a túlsó parton letette, és elváltak útjaik, az megköszönte szépen a segítséget. És ahogy mennek, az, aki nem nyúlt, vagy nem segített a lánynak, állandóan beszélt. Hogy tudtad megtenni? Ha micsoda dolog ez? Ha képes voltál erre, ha hogy fogsz úrvacsorázni? Hogy fogsz szembenézni a főnökkel, a rend főnökével? Ha mit fogsz mondani? Hogy fogod elszámolni? És állandóan árad belőle ez. És egyszer megálltak. És azt mondta, a megsegített. Figyelj ide, én felvettem, és letettem. Te még mindig hordod. És sokszor így vagyunk, testvéreim. Felvesszük, de van lehetőség letenni. Van lehetőségünk Istent imádni, van lehetőségünk Istennek szolgálni, csak néki élni. Hogyha kísértve vagyunk más cselekedetekre is, ez biztos, ellene lehet állni. Adjon az Úr erőt, bölcsességet, hogy azt, amit az elején olvastunk, az legyen valóság. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen. Köszönjük, Istenünk, hogy Te célt és értelmet adtál a mi életünknek, és köszönjük, hogy bár minden mulandó ezen a földön, mégis gyűjthetünk kincseket a mennyben, köszönjük, hogy arra a fundamentumra, ami Krisztus, aki Krisztus, építhetünk drágaköveket, aranyat, ezüstöt. Magasztalunk, Istenünk, hogy ilyen kegyelmes vagy. Segítsél meg, drága jó Istenünk, hogy csak neked adjuk a dicsőséget, és egész lényünk a tied legyen. Kérünk, hogy segíts meg, hogy megálljunk egy kicsit, és engedjünk téged, hogy vizsgálj bennünket. Kérünk, drága jó Istenünk, hogy lelkeddel vizsgálj meg bennünket, ezután is tegyed, ha innen kimegyünk, és állítsál meg bennünket, Istenünk, ha valamilyen nyoma, valamilyen árnyéka van a bálvány imádásnak az életünkben. Segíts meg, hogy tisztán és teljes szívvel tudjunk neked élni és szolgálni. Köszönjük, jó Istenünk, hogy meghallgatsz az Úr Jézusért. Amen.